A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Lévai Balázzsal, az Engém Akadémia társalapító ügyvezetőjével, és annak, aki most kapcsolódik be a beszélgetésünkbe, érdemes tudnia, hogy a mai beszélgetésünket annak kapcsán kezdtük el, illetve hát nagyrészt arról is beszéltünk, hogy mennyire tántorították el a Brexit következményei a magyarországi diákokat az Egyesült Királyság felsőoktatási intézményeitől, és ugye hát azért beszél erről Lévai Balázs, mert az Engém Akadémia a középiskolásoknak iskola melletti kiegészítő képzést nyújt, és hát sok minden kiderült, például az, hogy eddig úgy tűnik, hogy kb. Az 50%-a az Egyesült Királyságba készülő diákoknak fontolóra veszi legalábbis azt, hogy ott folytassa a tanulmányait, vagy pedig más egyetemet nézzen, illetve sok mindenről beszéltünk, hogy mennyire népszerű, mennyire nem, de arról talán egy demeset szó is, talán folytassuk innen, hogy pontosan mi változik a Brexittel, mert ugye ilyen egy-egy dolog szóba került, ugye a legfontosabb az anyagi, mert ugye a diákok is erre hivatkoztak, hogy innentől kezdve az uniós polgárokra vagy diákokra nem vonatkoznak a különböző kedvezmények, és így nagyon drága lesz az ottani tanulás. De mi változik még a Brexit miatt kifejezetten a felsőoktatásban résztvevőkre nézve?
Alapvetően a fő változás az három pontból áll, és igazából mind a három pont valahogyan az anyagi oldalt érinti, csak egy kicsit más megközelítésből. Az első az a tandíj. Hát eddig az EU-s diákok is a úgynevezett hazai tandíjat fizették, tehát ami az Egyesült Királyságban lévő diákokra vonatkozott, ami éves szinten 9250 font volt eddig.
Az se kevés.
Nem kevés. Eddig ennyit kellett fizetniük évente. Ez most nemzetközi tandíjra változik, tehát a nemzetközi diákokra vonatkozó tandíjat kell fizetni, ami 10 kötőjel akár 38 ezer font is lehet. Nyilván az azért a ritkább eset az orvosi képzések esetén például, tehát többszörösére nőhet a tandíj. Az átlag azért az ilyen 10 és 20 ezer között van, tehát ez az első tényező. A második, és talán ez a legnagyobb visszatartó faktor, az a diákhitel lehetőségnek az elvesztése. Ez az, ami eddig megkönnyítette azt a magyar diákok számára is, hogy bár nem kevés ez a tandíj, ez a 9250 font, de legalább egy hitellel ezt a jövőbe el tudták tolni, és nagyon kedvező feltételek mellett tudták visszafizetni, csak a fizetés egy bizonyos szintet meghaladó összeg feletti részét kellett fizetni, tehát nagyon sokan fölvették ezt, úgyhogy ennek a megszűnése az, ami a legnagyobb változást jelenti. Végül, de nem utolsó sorban ez inkább hát adminisztrációs dolog, hogy diákvízumra is kell majd ezentúl jelentkezni, ezt automatikusan nyilván mindenki megkapja, aki felvesznek egy Egyesült Királyságban egyetemre, de azért jár ez is nagyjából egy ilyen 300 ezer forintos plusz költséggel. Azért ez is nyilván faktor lesz majd a döntésben.
Már csak azért is, mert ugye a legtöbb magyar családnak önmagában egy 300 ezer forintos tandíj is megterhelő, pedig hát ugye Magyarországon is már az oktatás költségei bőven e fölött vannak. Na, de akkor, mivel az előző részben beszélgettünk sok mindenről, több más mellett arról is, hogy körülbelül 15 ezer diák tanult eddig, ugye az új számokat még nem tudjuk, de hogy az előző tanévben körülbelül 15 ezer diák tanult valamely külföldi egyetemen, és az a szám is elhangzott, hogy több mint 2000 diák, majdnem 3000 talán.
2340 akkor egészen pontosan a becslés. Igen, az Egyesült Királyságra.
Ők az Egyesült Királyságban tanultak, de a többiek nem ott. Ebből következik, hogy akkor nagyon sok lehetőség van, illetve, hogy megfordítsam a kérdést, nagyon sok akár Európai Uniós egyetem, itt gondolok elsősorban a nagy osztrák-német egyetemekre, ahol egyébként a tandíjmentesség talán az egyik legnagyobb vonzerő lehet, hiszen ott nagyon nagyvonalúak ezek az intézmények. Ők ennek nyertesei lehetnek. De egyébként mennyire népszerűek, vagy mennyire voltak eddig népszerűek ezek az egyetemek?
A három legnépszerűbb ország a magyar diákok körében az már hosszú ideje Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság, így ebben a sorrendben. Az előző tanévben Ausztriában 3145, Németországban 2643, és az Egyesült Királyságban 2340 diák tanult. Kicsit mindjárt arra is visszatérek, hogy miért, és hogy mik voltak e mögött a szempontok, de hogy még egy pár országot fölelevenítsek itt a listáról. Hollandia van a következő lépcsőfokon 1252 diákkal, és utána Dánia nagyjából 1241 diákkal, és akkor innen következik minden, az már minden 1000 alatt van. Egyesült Államok, Románia, Szlovákia, Franciaország, Svájc, és még sorolhatnám.
Ez érdekes, ha. Tehát, hogy nem csak nyugat felé kacsingatnak a magyar diákok, hanem akár keletebbre is. Például Romániában milyen képzésre kíváncsiak a magyarok, vagy miért pont Romániában mennek? Vagy erről nem lehet tudni?
Hát tehát a környező országokban azért ugye Szlovákiát is említettem, megvannak főleg ott a határmenti településeken azok a lehetőségek, az összefonódás ott a környező országokban.
Ja, hogy ezek az egyetemek, ezek magyar nyelvű oktatást is nyújtanak, és ez könnyebbé teszi talán az ottani felvételit?
Nem feltétlenül, inkább én a távolságra gondolnék, tehát adott esetben, hogyha közelebb van egy jó egyetem, és mondjuk beszélem is a nyelvet, akkor miért nem menjek oda, tehát nem feltétlenül Budapestre.
Érdekes ez a holland, illetve dán sorrend, mert én valamiért azt gondoltam, hogy az első három után talán Franciaország a Sorbonnal följön, vagy hát az egyéb nagy hírű francia intézményekkel. Azt lehet tudni, hogy oda miért nem jelentkeznek? Lehet, hogy jelentkeznek. Miért nem tanulnak ott sokan?
Alapvetően az egyik legfontosabb szempont az ország választásnál, amikor valaki külföldi tanulmányokban gondolkodik, az a nyelv.
És a francia nyelv az nem annyira népszerű Magyarországon.
Igen, pontosan. Tehát a diákok körében a legtöbbet beszélt idegen nyelv az az angol, és ezután jön a német. Úgyhogy is magyarázza Ausztria és Németország helyét az első két pozícióban.
Na jó, de hogyha mondjuk Hollandiát nézem, vagy Dániát, ott a nemzetközi képzés erős, tehát ott az van, hogy ott angolul lehet tanulni eleve, vagy pontosan. Akár németül is?
Pontosan, igen, jogos a kérdés, hogy akkor Hollandia és Dánia miért népszerű, az angol miatt. És itt ilyen beérdekesség, ugye összekapcsolva az előző kérdéssel, a Brexittel, hogy nagyon erősen az látszik már az elmúlt években is, amikor ugye még csak megtudtuk, hogy lesz Brexit, de még nem történt meg, már akkor is elindult Hollandiába az emelkedés, és nagyon úgy néz ki, hogy itt Európán belül ők lesznek az elsődleges felszívó piacai azoknak a diákoknak, akik eddig az Egyesült Királyságba mentek.
Tehát Hollandia akkor az egyértelmű nyertese lesz ennek a kérdésnek, mondhatni.
Igen, a felsőoktatás mindenképpen, az már más kérdés, hogy ők ezt hogy fogják megérni.
Ja, igen, hogy hollandiákok szorulnak ki módon az egyetemekről.
Nagy kérdés lesz, hogy hogyan fog változni a bejutási arány, mert eddig azért az volt a tapasztalatunk, hogy egy jól összerakott jelentkezési anyaggal be lehetett kerülni top holland egyetemekre, nem azt mondom, hogy könnyen, de hogy ez egy reális esély volt egy diák számára. Azok után, hogy a Brexit következtében vélhetően nagyon sokan fognak az Európai Unióból Hollandiába jelentkezni. Meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni.
De ez érdekes, mert ugye akkor az ottani top egyetemeknek a hírét tovább öregbíti, hiszen amiről már beszéltünk az előző részben, hogy azért minél több a jelentkező, annál jobban tud válogatni az egyetem is, jobb minőségű lesz a diákság, mondhatjuk így, sokkal motiváltabbak, sokkal magasabb szinten működő diákok lesznek. Ez hosszú távon, vagy akár nem is olyan hosszú távon, jelentősen növelheti az egyetem ázsióját is.
Ez teljesen egyértelmű, igen.
Hát akkor mondhatni, hogy egyértelmű nyertesei lesznek, mert innentől kezdve tandítól minden más bevételek növekedhetnek. Na akkor beszéljünk egy pár szót a német meg a holland egyetemekről, hogy ott milyen feltételekkel lehet egyébként, ha már sikeresen bejutott valaki tanulni. Én Ausztriáról és talán a népszerűségnek ez is az oka, azt is hallottam, hogy ott van direkt nulladik év is kifejezetten nyelvtanulásra, tehát még akár nulla német nyelvtudással, vagy igen szegényes német nyelvtudással is érdemes megpróbálkozni Ausztriában, mert ott van lehetőség rá sokak szerint még kedvezménnyel is, vagy ez csak a középiskolára vonatkozik nyelvet tanulni?
Vannak ilyen lehetőségek. Ausztriával kapcsolatban az első és legfontosabb dolog, ami nekem eszembe jut, egy érdekesség, az pedig az, hogy az osztrák egyetemek legtöbbjénél nincs is felvételi. Tehát, hogy nem kell felvételizni az egyetemre, hanem kvázi beiratkozni kell.
És tulajdonképpen akkor az első évben a vizsgákon derül ki, hogy ki az, aki marad, és ki az, aki megy.
Igen, tehát első fél évnél vannak elég komoly vizsgák. Ezzel kapcsolatban mi azért azt szoktuk javasolni, hogy azt az időt, amit más országnál egyébként a felvételire való felkészülésre folytatja az ember, azt akkor itt inkább szánja arra, hogy erre a vizsgára már előre felkészül, mert sokan csak úgy mennek Ausztriába, hogy jaj, de jó, de csak beiratkozni kell, akkor nem kell csinálni semmit, aztán fél év után kiesnek. Annak meg úgy nincs túl sok értelme szerintem.
Na és egy szóba került a nyelv, meg a nyelvtanulás. Gondolom ahhoz, hogy vizsgázni lehessen egy nyelven, bármilyen tantárgyból elég komoly szinten kell lenni. Ha már itt erre rákérdeztem, ez egyébként Németországban, Ausztriában milyen lehetőségek vannak arra, hogy nyelvileg felkészüljenek? Vagy ez a felvételi előtt meg kell, hogy történjen, és ott már iskola közben senkit nem érdekel, hogy milyen anyanyelvű az illető, németül kell tudni megnyilvánulni.
felsőfokú szintű nyelvvizsgára van szükség a felvételihez a legtöbb esetben, úgyhogy.
És egyébként, ha már akkor áttérhetünk arra is, hogy felkészülés és felkészítés, mert hogy ezzel foglalkoznak. Mekkora felkészülést, előkészületet igényel az, hogyha valaki külföldi egyetemre szeretne menni? Mondjuk akár Németországban, arról ugye nem nagyon beszéltünk. De ha valaki mondjuk másodikos középiskolásként vagy gimnazistaként úgy dönt, hogy na akkor én elmegyek valami jó kis német egyetemre. Most éppen nem tudom, hogy melyek a legkedveltebb szakok, amire lehet jelentkezni, de majd elmondja ezt is. Még van idő? Tehát 2 év vagy 3 év az elegendő arra, hogy valaki olyan szinten legyen, hogy ezekre, és most csak a jó hírű egyetemekről beszéljünk, ide bejusson a diák?
Igen, nyilván fontos az, hogy milyen alapokra kezd el építeni, de elegendő lehet. Minél hamarabb kezd be vele valaki, annál jobb, ez egyértelmű. Amit fontos kiemelni, és talán itt nem is szűkíteném le ezt egy országra, hanem úgy általánosságban a magyar felsőoktatás összehasonlítva a külföldi felvételikkel, akkor az, amit ki szoktunk emelni, hogy nyilván a nyelvtudáson túl, tehát ez teljesen egyértelmű. Azt fontos nagyon kiemelni, hogy míg itthon ugye adott esetben a felvételi határidő előtti nap is eldöntheti a diák, hogy milyen szakra vagy melyik egyetemre szeretne jelentkezni. Nyilván attól függően, hogy milyen emelt szintű érettségiket tervezett már be, azért van egy szűkebb mozgástere, de az még mindig viszonylag tág a külföldihez képest. Most ezzel párhuzamban, vagy ehhez képest a külföldi egyetemek esetén a legtöbbször, ami a legnagyobb különbséget jelenti, hogy a felvételi során a diáknak be kell tudnia bizonyítania, hogy ő miért azt a szakot szeretné tanulni, miért szeretne azzal foglalkozni, és mi az, amit már eddig letett az asztalra ezen a területen. Tehát nem elég csak a felvétel előtti nap kitalálni, hogy akkor én ezt vagy azt szeretném, hanem jóval hamarabb el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy kipróbálom magamat különböző lehetőségekben az iskolán kívül, és megpróbálom felmérni azt, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, és ami tetszik, abba az irányba egy kicsit elindulni. És akkor nyilván itt beszélhetünk az ilyen ismertebb tanulmányi versenyekről, mondjuk ez ugrik be mindenkinek elsőre, hogy az lehet egy jó egy külföldi felvételinél, de itt nem csak erről van szó, hanem bármilyen más lehetőségről, akár önkénteskedésről, akár valami diákszervezetben való részvételről, akár arról, hogy mondjuk idegen nyelven egy blogot írok abban a témában, ami engem érdekel, és a listát még sorolhatnám.
Na most egyébként az, hogy valaki mondjuk egy fél évet vagy egy évet eltölt adott ország középfokú képzésében mondjuk, vagy ne adj Isten, sokan ezt szokták javasolni, hogy mondjuk akár ott is tegyen érettségi vizsgát. Azt gondolom sokat segít, vagy nem?
A fél évet, egy évet eltölteni mindenképpen, tehát hogy az bebizonyítja már az egyetem számára, hogy itt egy olyan diákról beszélünk, aki megállja a helyét a nemzetközi közegben, nyelvtudása is fejlődik, tehát ezek egyértelműen pluszt tényezőt jelentenek. Az, hogy ott is érettségizik-e, az akkor lehet jó, hogyha abban az országban is szeretne utána tanulni. Hogyha nem, vagy még nem biztos benne, akkor lehet, hogy inkább csak bonyolítja a helyzetet, hogy akkor milyen érettségit, milyen jegyeket, hogyan számítunk át.
Mert egyébként ez is fontos, ugye emelt szintű érettségi. Ez, amit Magyarországon most emelt szintű érettséginek hívunk, és amit ez jelent mondjuk Magyarországon, ez ugyanazt jelenti mindenhol a világban? Tehát azt számon kérik, hogy ez Magyarországon emelt szintű vagy középszintű érettségi volt?
Legtöbb esetben igen. Tehát a legtöbb esetben elfogadják a magyar érettségit, és ez jelenti a felvételi vizsgát, és igen, sajnos ez a rossz hír, talán a diákoknak tudják, hogy mi a különbség az emelt szintű meg a középszintű között, sőt, még a százalékos rendszert is ismerik, bizonyos egyetemek bizonyos szakokra elvárhatnak bizonyos százalékokat is a felvételihez.
Na és akkor az Egyesült Államokról nem beszéltünk, pedig ott egy nagyon érdekes rendszer van, több okból is. Kiemelném a sportot. Ami ugye, ezt filmekből, aki esetleg nem foglalkozott ezzel korábban, filmekből azért lehet látni, hogy a kiemelkedés lehet, hogyha valaki valamely sportágban jó, és az általa vágyott felsőoktatási intézmény adott sportágban erős, vagy fontos számára az adott sportág, akkor bizony-bizony gyengécskébb tanulmányi átlaggal is, persze bizonyos átlagokat meg kell ott is ütni, hiszen a filmek pont erről szólnak. Lásd mondjuk Carter edző, csak hogy egy régi filmet említsek, amikor a diáknak muszáj elérni egy bizonyos százalékot ahhoz, hogy azért a sport farvizén akár diplomát kaphasson, de hogy a kérdés is legyen benne. Amerikában érdemesebb sportvonalon megpróbálkozni a felsőoktatással, vagy egyébként ugyanúgy, mint az Unióba, vagy bárhova máshova a világon egy megfelelő érettségivel, motiváltsággal ugyanúgy be lehet jutni.
Bejutni be lehet. A finanszírozás az, amiben sokat szokott segíteni a sport ösztöndíj, hogyha valaki olyan szinten űz egy bizonyos sportot, hogy az tényleg számottevő legyen. Egyébként az utóbbi időben már szigorítottak azért, és egyre komolyabb eredményeket várnak el már a sportolóktól is, de azért nyilván egy bizonyos fokig megengedőek velük szemben.
Egyébként, ahogy azt a brit egyetemekkel kapcsolatban említette, hogy már kifejezetten vadásszák a diákköri munkában kiválóakat, meg a különböző országos, vagy akár nemzetközi versenyeken nyertes diákokat. Ez az amerikaiakra nem igaz?
Hát olyan szempontból egy picit kevésbé, hogy nyilván itt van egy távolság, tehát őnekik van egy elég nagy terület, amit le tudnak fedni ott a saját országukban. Biztos van olyan is, hogy egy olyan nemzetközi versenyen, ahol amerikaiak és európaiak, vagy ázsiaiak akár együtt versenyeznek ott, ott biztos, hogy ez így is előfordul, csak nyilván kisebb százalékban.
És akkor egyébként ez az oka annak, hogy az amerikai egyetemekre viszonylag kevesen jelentkeznek, mondjuk, hogy itt a 3000 közeli számokról beszéltünk Ausztria meg Németország esetében?
Leginkább a tandíjak azok, amik az Egyesült Államokkal kapcsolatban elrettentőek.
Annyival drágább?
Igen, tehát ott azért nem ritka az ilyen 30-40, akár 60 ezer dolláros éves tandíj, és olyan ösztöndíj lehetőségek sincsenek, mint ami mondjuk az Egyesült Királyságban eddig adott volt. Úgyhogy ez mindenképpen elrettentő, és a felvételi procedúra is sokkal komplexebb és összetettebb, úgyhogy azt látjuk, hogy azok, akik tényleg komolyan veszik az amerikai jelentkezést, és ezt végig is csinálják, akik valamilyen szempontból már elköteleződtek, tehát akár voltak ott egy cseréjévet, nem tudom, valami családtagjuk él ott, gyerekként ott születtek akár, és nagyon szeretnének oda menni, ők azok, akik végig csinálják ezt a folyamatot.
Gazdag nagybácsi él ott, és akár akkor ő mindjárt finanszírozza is, amellett, hogy még szállást is biztosít. És persze sorolhatnánk a többi országot, ahova mennek, nem mennek, miért mennek a diákok, de egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk, hogy az önök iparágát, tehát ezt a felkészítő, előkészítő, felsőoktatásra előkészítő iparágat, ha van ilyen iparág, és nem egyedülállóak ezen a piacon, hogyan érintette, vagy önöket személyesen, hogy az Engém Akadémiát hogyan érintette ez az elmúlt egy év?
Hát azt gondolom, hogy viszonylag hasonlóan, mint bármilyen középiskolát Magyarországon, olyan szempontból, hogy nyilván amikor a középiskolák bezártak, akkor mi is bezártunk, és online oktatásra álltunk át. Talán olyan szempontból kedvezőbb helyzetben vagyunk, hogy általánosságban a tanárainknak a digitális készségeik azok talán magasabb szinten vannak, mint egy hagyományos középiskolában, úgyhogy nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni arra, hogy tényleg az első pillanattól kezdve olyan minőségű színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani online is, ami, hogyha nem is ugyanaz, mint az élő, vannak nyilván hátrányai, viszont vannak előnyei is, úgyhogy ezeket megpróbáltuk kiemelni, és hát most mi is otthonról dolgozunk, és Zoomon keresztül tartjuk az óráinkat a diákokkal.
És egyébként, hogy általában a külföldi felsőoktatás iránti érdeklődést mennyire vetette vissza? Ugye azt hallottuk, hogy a Brexit volt az igazán visszatartó erő mondjuk Nagy-Britanniával kapcsolatban, és a pandémia kevésbé. Úgy általában a külföldben való gondolkodást visszavetette Magyarországon, vagy pedig azt elmondható, hogy aki szeretne nemzetközi piacon tanulni, azt szeretne, és az minden áron.
Hát ezeket kevésbé változtatják meg ezek a trendek, tehát attól még mondjuk nem lesz magasabb színvonalú az az XY szak Magyarországon, amire a diák szeretne menni, mert Brexit van, vagy pandémia van. Egyszerűen a lehetőségeket kell átértékelniük, és új irányokba nézniük, hogyha az eddig bevett irányok azok most nem elérhetőek már.
És biztos, hogy mindenki át is nézi ezeket a lehetőségeket. Az időnk az elfogyott. Én nagyon köszönöm Lévai Balázsnak, az Engém Akadémia társalapító ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára hírek következnek, utána pedig, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.